Az ukrán Mihajlo Mudrik 100 millió euróért lett a londoni Chelsea labdarúgója. A játékos korábbi klubja, a Shakhtar Donetsk a vételár 25%-át a háborúban résztvevő ukrán katonák támogatására fordítja. Az átigazolás kapcsán a csúcsgazda klubok piactorzító hatásáról, a futball pénzügyeit szabályozó Financial Fair Play létjogosultságáról és egy ukrán tehetség átigazolásának marketing értékéről Szabados Gábor közgazdászt Molnár Gábor kérdezte.
Mikor hallotta először Mihajlo Mudrik nevét?
Valami őszintén én is csak akkor hallottam, amikor a Chelsea leigazolta. Nem tartom rajta a kezemet az ukrán futball ütőerén, ezt elismerem. És igazából a Shakhtar Donetsknek, vagy akár a Dinamo Kievnek is azért vannak olyan játékosai, akik ismertek, akikről többet tudtunk, miután ugye nemzetközi kupasorozatokban láttuk ezt a két csapatot. De azt gondolom, hogy itt a Chelsea igazolásának az egyik lényege éppen az volt, hogy egy olyan játékost szereztek meg, akit nagyon nagy potenciálnak tartanak, aki esetleg még nem forgott annyira az összes nagy európai klub átigazolásért felelős vezetőjének a fejében, tehát emiatt akár sokkal nagyobbat is nyerhetnek rajta.
Hát azt hiszem, hogy ezt a célt ezt elérte a Chelsea. Ez a horribilis, vagy legalábbis nagyon horribilisnek tűnő átigazolási összeg 100 millió körüliről szól a zuhanyhíradó. Ez az Arsenal és a Chelsea közötti versenyfutásnak köszönhető, vagy mi áll ennek a hátterében?
Nyilván az benne van természetesen, hogy az Arsenal is szerette volna megszerezni ezt a játékost. Ez ugyanúgy, mint bármilyen más tranzakció esetében, akár hogyha mondjuk ugyanarra a házra licitál két vevő, vagy ugyanarra az autóra licitál két vevő, nyilván ez mindig felviheti az árat. A játékosokkal sincs ez másképpen a labdarúgás játékos piacán, tehát ilyenkor természetesen a több jelentkező is van, akkor az eladóklub mindig magasabbra tudja emelni az árat. Tehát természetesen ez is egy befolyásoló tényező volt, ugyanakkor nyilvánvalóan nem fizettek volna ki érte ennyit, ha nem látnák azt, hogy megéri ezt a pénzt kifizetni, tehát a játékos képességei kell, hogy legyenek minden esetben az elsődlegesek.
És akkor ne is szűkítsük itt le a Chelsea-re ezt a kört, hanem egy kicsit tekintsünk ki, ugye itt a Chelsea esetében egy nagyon gazdag új tulajdonosa van a londoni klubnak, Todd Bowley személyében, de sok esetben látunk arra példát, hogy ilyen elképesztő összegeket fizetnek ki, kevésbé ismert játékosokért is mostanában. Mennyire nagy ezeknek a csúcsgazdag kluboknak a piactorzító hatása?
Nyilván ez mindig azzal jár, hogy azok a játékosok, akiket ők megkeresnek, azok egyből drágábbak lesznek, ha ők megkeresik őket. Tehát itt ezt úgy kell elképzelni, hogy ha Mudrikot nem az Arsenalnak a Chelsea akarta volna leigazolni, hanem mondjuk a Ferencváros, az Ajax, vagy egy kisebb egyesület.
Nem megsértve senkit.
Természetesen nem megsérte senki, akkor ezt valószínűleg olcsóbban is meg lehetett volna tenni, amennyiben persze minden feltétel megfelelően rendelkezésre áll. Ugyanis egész egyszerűen, hogyha tudom, hogy egy olyan klub jelentkezik be a játékosom, akinek nagyon sok pénze van, akkor nyilván vastagabban fog a ceruzám, tehát akkor egész egyszerűen próbálok több pénzt kisajtolni belőle. Ugye a Manchester City vagy a Paris Saint-Germain például ugyanezért gyakorlatilag nem is tud mondjuk így normál áron játékost vásárolni, hanem csak nagyon magas összegért, mert az eladó klubok azok egyből máshogy kezdenek alkudni, és a Chelsea-nél is azért ugye Roman Abramovich időszaka alatt is megvolt ez a hatás. De most, hogy ugye új tulajdonos van, akinek nyilván azért presztízs kérdés is, hogy tárigazolásokat hozzon a klubhoz, nyilván ez azért még inkább érvényesíti ezt az állapotot, és természetesen ez azért más klubok igazolására is kifejti a hatását. Azt látni kell, hogy ugye az utóbbi években nagyon megnőttek az átigazolási díjak, mondhatjuk, hogy a 100 millió euró lett az új 50 millió, tehát egész egyszerűen az, hogy valaki 100 millió euró összegért cserél klubot, az már szinte nem is számít tranzakciónak, míg korábban ez egy óriási lélektani határ volt, de már régen nem az. Természetesen ez a dinamikus növekedés, ez a koronavírus járvány, illetve az utána következő energiaválság miatti gazdasági visszaesés következtében megtorpant. A koronavírus járvány után közvetlenül láttunk egy nagyon erős visszaesést, de gyakorlatilag azért hamar elkezdett regenerálódni ez a piac. Természetesen még nincs olyan szinten, mint volt a koronavírus járvány előtt, de nagyon gyorsan fejlődik, és ez az átigazolás is mutatja, hogy az a dinamikus fejlődés, ami volt korábban, az legfeljebb csak lelassul, de visszafordulni nem fog, tehát továbbra is növekedni fognak ezek az összegek.
Tehát akkor mondhatjuk, hogy a labdarúgás piac az gyorsan kirúgta magát. Honnan indult ez az egész? Ugye elkezdett ön is arról beszélni, hogy az 50 millió az új 100 millió, de nem lehet, hogy ez egy kicsit korábban indult, még mondjuk a Bosman szabály elfogadásával?
Természetesen a kiinduló pontja, az egyik kiinduló pontja az átigazolási összegeknek a Bosman szabály volt, de én még egyel visszaugornék, ugyanis gyakorlatilag a 90-es években, amikor a televízió belépett a labdarúgásba, először Angliában, utána pedig egész Európában, és nagyon komoly közvetítési jogdíjakat kezdtek fizetni a mérkőzésekért, akkor jelentősen megnőtt a klubok bevétele, és ezeket az összegeket mindig a klubok bevétele határozza meg. Tehát az, hogy most Mudrikot 100 millióért leigazolja a Chelsea, míg korábban mondjuk Zidanért vagy Figoért nem fizettek ennyit, ez nem azt jelenti, hogy Mudrik ennyivel jobb futballista, mint Zidane vagy Figo, hanem azt, hogy most a kluboknak ennyivel több a bevétele, hogy ennyivel többet tudnak fizetni a játékosokért, mert egész egyszerűen egy labdarúgó klub úgy működik, hogy annyi pénzt költ el a játékosokra, amennyit csak tud. Tehát, hogyha nő a bevétele, akkor többet fognak fizetni a játékosoknak fizetés formájában, és a játékosokért átigazolási díj formájában. Tehát gyakorlatilag a bevételek növekedésével párhuzamosan nőttek ezek a transferdíjak, és ahogy mondtam, a 90-es évek elején a televíziók megjelenésével és a komoly közvetítési jogdíjak megjelenésével kezdett el nőni nagyon erősen a labdarúgó klubok bevétele, amihez aztán természetesen megnövekedett szponzordíjak, megnövekedett egy-egybevétel, és minden egyéb csatlakozott, és valóban a Bosman szabály, amikor ugye a légiós korlátozásokat eltörölték az Európai Unión belül, az nagyon erősen megnövelte ezt a folyamatot, és azóta azt látjuk, hogy tényleg egy rendkívül dinamikus növekedés történt ezen a területen a labdarúgásban. Még egyszer mondom, ez a dinamikus növekedés most minimum lelassult, ugye itt a gazdasági válság hatására, de az egészen bizonyos, hogy visszafordulni nem fog, hanem ha nem is ilyen ütemben, de valamilyen szinten továbbra is növekedni fog.
Egy ilyen átigazolás, és most térjünk vissza konkrétan a Chelsea és Mudrik esetére, megérheti a vevő klubnak? Tehát visszajön ez a 100 millió euró valaha?
Ők egészen biztosan úgy gondolják, hogy visszajön, különben nem fizettek volna ki érte ennyit. Tehát a gazdasági racionalitás ebből a szempontból természetesen működik. Nyilván többféleképpen visszajöhet ez az összeg. Az egyik akkor, hogyha a játékával értelemszerűen Mudrik annyit hozzá tud tenni a Chelsea eredményeihez, hogy sikeresebb lesz minden nemzetközi porondon, mind az angol bajnokságban. Másrészt pedig természetesen ennek van egy komoly marketing értéke, és értelemszerűen, mivel ugye egy 22 éves játékosról van szó, akivel ráadásul ugye egy nagyon több mint 8 éves szerződést kötöttek, ebben benne lehet akár még az is, hogy azért még komolyabb áron fogják tudni tovább értékesíteni, ha megfelelően fejlődik. Nyilván itt nem lehet eltekinteni attól, hogy ugye egy ukrán futballistáról van szó, tehát ennek azért valamilyen üzenetértéke is lehet, azt gondolom, az ukrán-orosz háborúra való reflektálás is valamilyen szinten megjelenhet ebben a transferben, de ez mondjuk az okok és a motivációk között néhány százaléknyi érték képviselhet legfeljebb, tehát nyilvánvalóan nem csak azért fizettek ki érte ennyit, mert ukrán.
Már csak azért is, mert utóbb lehetett olvasni arról, hogy a Shakhtar Donetsk megkapott összegből bizonyos részt az ukrán katonák támogatására fogja fordítani.
Így van, és ez nyilván ennek a transfernek egy nagyon pozitív vonása, ugye a szurkolók és úgy általában a nyilvánosság temében. Tehát én is erre gondoltam, hogy ez azért a Chelsea-nek, a Shakhtarnak is PR szempontból is egy pozitív hozadék, de ez csak egy mellékszál, tehát ők le akarták igazolni Mudrikot azért, mert olyan futballista, amilyen, és nyilván ez a mellékszál, ez egy erős motiváció volt még amellett, hogy létrejöjjön ez össze.
Még egy utolsó kérdés, hol van ilyenkor az a sokat citált, sokat emlegetett financial fair play?
Hát a pénzügyi fair play az gyakorlatilag meghalt, nyugodjon békében. Tehát tulajdonképpen már az UEFA is az eredeti formájában megszüntette a működését, ugye egy újfajta szabályozás lépett azóta életbe, de valóban azt látjuk, hogy gyakorlatilag bármit is talál ki. Az UEFA már ott, amikor láttuk ugye Neymar átigazolását, vagy egy csomó más hasonló transfert, akkor azért az egyértelművé tette, hogy ezek nem igazán tudnak működni. Hozzáteszem, hogy ahogy az előbb is említettem, ugye egy fiatal játékosról van szó, akivel nagyon hosszú távú szerződést kötöttek. Ennek egyébként az egyik oka éppen az, hogy ezeknek a szabályozásoknak való megfelelésben a fiatal játékosok, akiknek hosszú távú szerződése van, könnyebben beilleszhetők, ugyanis az adott évekre kell ezeket az összegeket elosztani. Tehát ilyen értelemben lehet, hogy mondjuk egy 3 vagy 4 éves szerződéssel már nem tudtak volna megfelelni a szabályoknak, és ezért kötöttek ilyen hosszú távú szerződést, ami nyilván egy jóval nagyobb anyagi elkötelezettséget jelent a Chelsea számára. Tehát azért ezek a hosszú távú szerződések ezért is jelentős jelentek meg a labdarúgásban, és a Chelsea egyébként, amióta a pénzügyi fair play-t bevezették, még az eredeti formájában, azóta az átigazolási politikájában látványosan törekedett arra, hogy elsősorban fiatal játékosokat szerezze meg. Nyilván voltak kivételek, de a fő cél az mindig ez volt, éppen azért, hogy így könnyebben meg tudjanak felelni a szabályozásnak. De még egyszer mondom, az azért elég egyértelmű, hogy ezek a szabályozások igazából a különböző átigazolási díjak, fizetések mértékének a növekedését megakadályozni gyakorlatilag nem tudták, legfeljebb csak egy picit visszafogni.
Az elmúlt percekben Szabados Gábor sportközgazdást hallották.
Néhány perc az aranypiacról, az Aranypiac Kft. Támogatásával.
És itt van velünk a telefonvonalban Schmidt Kálmán, az aranypiac.hu Kft. Ügyvezetője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Nagyon jól kezdte, nagyon erősen kezdte az évet az arany dollárban jegyzett árfolyama. Most például azt láthatjuk, hogy 1900 dollár felett van ennek az árfolyamnak a szintje. Ez stabil határáttörés, határátlépés, vagy akár itt még azért lefelé is vezethet az út, sok a bizonytalanság?
Hát igen, valóban nagyon jó hangulatban kezdte az arany az új évet, hasonlóan jó hangulatban, ahogy zárta is egyébként az elmúlt évet, és valóban a múlt hét második felében át tudta lépni a jegyzés az 1900 dolláros árszintet, eljutott 1920 dollárig, ami egy nagyon izgalmas árszint, miután ebben a magasságban húzódik egy a 2010-es évekből származtatható markáns technikai ellenállás. Ezen az ellenálláson most úgy látszik, mintha elakadna legalábbis rövid távon a további emelkedés. A piac is már átbillent egy túlvett állapotba, úgyhogy úgy tűnik, hogy most a túlhevülő árfolyam valamennyit visszakorrigálhat, vissza is ereszkedett az árfolyam 1920 dollárról 1900 dollár közelébe. Ez amúgy egy technikai törvényszerűség, hogy ilyen korrekciók vannak, minden emelkedő expanzív szakasz eljut előbb vagy utóbb egy holdpontig, amikor is elfogynak a vásárlók, és megjelennek jobban az eladók, a profitrealizálók, és olyankor kezdetét veszi a korrekció. Ez a fordulat tipikusan a technikai ellenállásokon szokott következni, mivel ezek minden szereplő számára jól detektálható igazodási pontot jelentenek. A tavaly október óta zajló aranyár emelkedésnek egyébként több oka is van. A legfőbb ok talán az, hogy sűrűsödnek a jelei annak, hogy a monetáris szigor, konkrétan a kamatemelések időszaka az Egyesült Államokban fokozatosan lezárulhat. Ez azért jó hír, mert a magas kamatok elvonnak tőkét, elvonnak keresletet az aranypiacáról. Ezzel szemben egy alacsony kamat környezetben tipikusan nő a kereslet az arany iránt, így az jobban tud teljesíteni. Aztán az is szempont, hogy a kamatemelési szakasz belátható vége gyengíti a dollárt jelenleg, emiatt a dollár térségen kívüliek számára olcsóbodik az arany, és ez megint csak élénkíti a keresletet, de a dollár, mint első számú, mint legfőbb, mint tradicionális menedékeszköz gyengélkedése miatt amúgy is növekszik az igény az arany, mint alternatív menedék és tartalékképző eszköz iránt. Ennek ékes példáját adták legutóbb a jegybankok, amelyek 2022-ben annyi aranyat vásároltak, mint még soha, amióta készülnek erről statisztikák egyáltalán. És hát végezetül vannak olyan általános fundamentális okai is az arany iránti érénk keresletnek, mint a geopolitikai feszültségek, a globális gazdasági növekedés várható lassulása, vagy a globális infláció. Tehát ezek olyan jelenségek, amelyek általában is már magas szinten tartják a menedékeszköz iránti igényt, így ezek is támogatólag hatnak az arany árfolyamára.
Ja, nagyon érdekes, amit mondott a kamatokról, hogy a kamat emelési ciklus az Egyesült Államokban azért már látszódik, hogy be fog fejeződni az idei évben. Persze nagy kérdés, és a befektetők arra számítanak, hogy akár már idén jöhet egy kamat csökkentés is, azért Jerome Powell ilyenről még nem beszélt. Ön szerint, hogyha viszont mégiscsak kicsit fordulna a Fed kommunikációja, és mondjuk előkerülne egy esetleges kamatcsökkentés még idén, akkor az egy újabb nagy lendületet adna akkor az aranynak akár 2000 dollárig?
Feltétlen is 2000 dollár fölé. Tehát azt gondolom, hogy az egy nagy változás lenne, mi egyelőre a piac még azt árazta a tavalyi év folyamán, és azt jövendölték, jósolták az iparági piaci elemzők, hogy a kamatok 2000 2023-ban még tovább fognak emelkedni, a tetőzés inkább 2024-ben várható, és hogy mikor lesz kamat csökkentés, az még egy távolabbi jövő lett volna. Ha ez már idén tetőzne a kamatemelési ciklus, és elindulna egy kamat csökkenés az Egyesült Államokban, az mindenképpen egy nagy tolóerő lenne az aranyárfolyam számára, akkor a 2000 dolláros hát lélektani szintet azt szétporlasztaná az aranyárfolyam, azt gondolom.
Mondta, hogy ugye dollárban, a dollár gyengülése miatt emelkedik az árfolyam, forintban tovább csökken, most tendenciaszerűen csökken, vagy inkább most oldalazik az ár, az aranyár?
Oldalazik és enyhén emelkedik az árfolyam. Ebben a pillanatban 22.500 forintba kerül egy gram, ugye forintra átszámítva nem szeretjük a nagyon nagy számokat, ezért nem unciában szoktuk az árfolyamot kifejezni, hanem inkább gramban szoktuk ezt emlegetni, tehát 22.500 forint ebben a pillanatban, a múlt héten 22.200-22.300 körül volt, az év elején pedig inkább olyan 22.000 környékén, tehát egy ilyen lassú emelkedést látunk forintban számolva. Ugye a forint egyidejűleg erős, olcsóbbodik a dollár, hát ez is okozza azt, hogy élénkül az arany iránti kereslet, mert olcsóbban lehet hozzáférni, olcsóbb megvenni ahhoz szükséges, jelenleg 1900 dollár per uncia kevesebbe kerül, mint mondjuk egy fél évvel ezelőtt, amikor egy dollár 440 forintba került, most meg hát 370 forintba került csak egy dollár.
A magyar befektetők számára is létezik egy technikai határ, mondta, hogy dollárban 1920 dollár nagyjából unciánként, grammonként magyar forintban van ilyen lélektani határ?
Mindenképpen a 24 ezer forintos grammár, az volt eddig a történelmi rekord. Ott október elején járt az árfolyam, tehát ez a 24 ezer forint, ettől most meg 7-8%-ra vagyunk, tehát ez lesz egy komoly technikai ellenállás. Jelenleg ez alatt az árszint alatt, azért, hogyha így a október óta eltelt 2,5 hónapot veszük, akkor egy oldalazás látható, kicsit lemegy az árfolyam, kicsit emelkedik, de azért így a hosszabb kitekintésben inkább oldalazást mondanék. Ez a 24 ezer forint, ez lesz egy ellenállás.
Köszönöm szépen a bejelentkezést, az elmúlt percekben Schmidt Kálmánt hallották, az aranypiac.hu Kft. Ügyvezetőjét, további szép napot, viszont hallásra.
Köszönöm én is, viszont hallásra.
Hamarosan friss hírekkel jelentkezünk.
Néhány perc az aranypiacról, az Aranypiac Kft. Támogatásával.